Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ, értesülés, beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról, az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgetőtársam Gyévai Zoltán újságíró, évtizedek óta a belga fővárosban él, és az Európai Közösség különböző fórumairól tudósít. Én Movesz Tibor vagyok. Mai témánk a Katargate és a tervezett lépések. Merre terjed ez a megvesztegetési ügy? Mik a legfrissebb információk gyanúsítottak körében?
December közepén robbant ki ez az ügy, bár a belga hatóságok ugye már korábban, fél évvel korábban elkezdték az érdemi szemlélődést az ügyben, vizsgálatokat, és eddig a pillanatig, ami már bizonyos, hogy egy képviselő, aki az Európai Parlamentnek egy görög szocialista alelnöke volt, hiszen közben már elmozdították a helyről, ő érintett volt, annyira érintett, hogy őt pillanatnyilag őrizetben tartják, őt és az élettársát, aki egy asszisztens, és akinek ugyancsak központi szerepe volt ebben az egész hálózatban, hiszen nevezzük azt, hogy tulajdonképpen annyi történt, hogy egy volt olasz európai parlamenti képviselő, szintén szocialista párti, Antonio Pier Panzeri, aki 2019 óta már nem parlamenti képviselő, létrehozott tulajdonképpen egy olyan mechanizmust, hogy felállítottak mondjuk így most már civil szervezeteket, amelyek nagyon ügyesen lobbiztak az Európai Parlamentnél, régi kollégáiknál, és igazából ezek fedő szervezetek voltak, és valójában azt a célt szolgálták, hogy a megbízó országok, és itt harmadik országokra kell gondolni, jelen esetben egyébként Marokkóval kezdődött az ügy, a Katargate-ről beszél mindenki, de valószínűleg ilyen alapon beszélhetünk Marokkógate-ről is, hát Marokkó később pedig Katárnak a jó hírét keltsék, és nem csak a jó hírét keltsék, hanem ugye azt, mindezt a kritikát, amit az Európai Parlament pontosan a labdarúgó világbajnokság révén annak okának, annak apropóján megfogalmazott, ezeket tompítsák. Magyarán ezeknek az országoknak a jó hírét keltsék Európa szerte és a világ szerte is, és ezért, ami már biztosá vált, hogy a nyomozóhatóságok lefoglaltak készpénzt, összesen 1,5 milliót. 1,5 milliót úgy, hogy 600 ezer ebből az olasz képviselőnél volt, 900 ezer pedig az általam is említett Éva Kálinak a lakásán. Amiről ugye mindenki beszél, hogy ez valószínűleg még nem a történet vége, és azt is tudjuk, hogy ezzel az olasz volt európai parlamenti képviselővel a belga hatóságok kötöttek egy vádalkut. Ez azért érdekes, mert a belga, ez ugyan már 5 éve rendelkezésre áll jogilag, eddig mindössze egy alkalommal használták a belgák a Footballgate, egy futballbotránynak a felgöngyölítésénél, és most második alkalommal, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy csökkentett börtönbüntetésre számíthat az egész mondjuk így hálózatnak a működtetője, cserébe azért, hogyha kitálal és elmond mindent a többiekről. Most úgy néz ki, hogy Panzeri együttműködik a hatóságokkal, már csak ezért is kötöttek vádalkut. Két parlamenti képviselő, további parlamenti képviselő, jelenlegi képviselő ellen már vallott is. Az egyik egy olasz szocialista képviselő, a másik pedig egy belga szocialista képviselő. Ők ketten most tulajdonképpen abban az időszakban vannak, amikor az Európai Parlament jelentést készít arról, hogy feloldják az immunitásokat, a parlamenti védettségüket, és ellenük is elindíthassák az eljárást. Most, hogy mi történhet még a következő napokban? Nyilván szálakat még most fogják igazából részleteiben kibogozni, és ha Panzeri tényleg együttműködik a hatóságokkal, akkor elég sok leleplezésre terülhet fény. Amit viszont még korainak tartanék azért megemlíteni, mondani, bizonyossággal mondani, amit ugye hallunk Magyarországról is elég gyakran, akik azt mondják, hogy ez egy rendszer szintű, az egész Európai Uniót megmérgező korrupciós botrányról van szó. Azért ezzel óvatosan bánnék, hiszen amit most tudunk pillanatilag az, hogy valóban működött egy ilyen mechanizmus. Egyébként ez alapvetően az Emberi Jogi Albizottság jelentéseink keresztül materializálódott. Tehát ott tudták érvényesíteni ezek az országok valahol a saját szempontjaikat. De azt is tudjuk, hogy egyelőre konkrétan egy volt európai parlamenti képviselő és 3 másik európai parlamenti képviselő érintett, illetve néhány asszisztens. Miután 705 jelenleg aktív képviselő az Európai Parlamentnek, azért ezt nem nevezném azért annyira rendszer szintűnek. Meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni.
Említetted, hogy az Emberi Jogi Bizottság is érintett az ügyben. Ebben a bizottságban 3 magyar képviselő ül. Volt-e alkalmat beszélni velük? Mi az ő véleményük? Megkörnyékezték-e őket is a lobbisták?
Ugye Cseh Katalinnal tudtam beszélni, őt el tudtam érni, és ő nyilatkozott is. És ugye ő egy kicsit adott adalékokat arra, hogy hogyan működik ez az Emberi Jogi Albizottság. Hozzá kell tenni, hogy Hővényi György, ugye a Magyar Kereszténydemokratákat képviselő Európai Néppárton belül van. Ő egyébként alapvetően ő tagja ennek a bizottságnak, ennek a szakbizottságnak, viszont tőle tudtam meg azt, hogy ő párhuzamosan a Fejlesztési Bizottság sokszor tartja az üléseit ezzel az albizottsággal párhuzamosan, és neki mind a Fejlesztési Bizottság néppárti koordinátorának mindig ott kell lennie azokon az üléseken, tehát ő ritkán tud ezzel részt venni, és van egy pulttag is egyébként, Gyöngyösi Márton, ugye jobbikos képviselő, független ígyként képviselőként, jó pulttagként, tehát ő nem teljes jogú tag. Na most ugye azért azt kell oszlatom mindenképpen azt a hamis feltételezést, hogy itt az egész albizottság korrupt lenne. Alapjában véve nem erről van szó, hiszen nyilvánvalóan a többség nem. Nekem Cseh Katalin azt nyilatkozta, amikor erre a kérdésre rákérdeztem. Azt mondta, hogy természetesen az ilyen jelentések, meg másfajta jelentések is, amik egy országról szólnak, azok úgy készülnek, hogy felveszik a kapcsolatot az illető országgal. Az illető országnak a nagykövetsége megkereste őt is személy szerint. Ő nekem azt mondta Cseh Katalin, hogy ő viszont nem fogadta el a meghívást. Tehát a képviselők viszont nem ördögtől való az, hogy elfogadják a meghívást. A kérdés ilyenkor mindig az, hogy és milyen szabályok vonatkoznak erre, hogy elfogadnak egy meghívást. Nyilvánvalóan a megvesztegetés pénzelfogadása az tűrhetetlen és elfogadhatatlan, és az bűncselekménynek számít. Ez egyik része a dolognak. A másik része az, hogy az Európai Parlament jelenlegi szabály, és ezzel kitérünk igazából a fő problémára, az Európai Parlamentnek mennyire szabályai mennyire tudják elősegíteni az ilyenfajta megkörnyékezéseket. Azt lehetővé teszik az Európai Parlamentnek a szabályai, hogy a képviselők harmadik országok meghívására és harmadik ország költségein esetleg utakon megyenek részt, látogatásokon. Ezek nem feltétlenül azt jelentik, hogy ezeket megveszik ilyenkor kilóra a képviselőket természetesen, hanem arról van szó, hogy ezt viszont transzparensen kell ennek végbe mennie, magyarán a képviselőnek ilyenkor vissza kell jelentenie, ezt jeleznie kell, közé kell tennie, hogy én ekkor ilyen költségen részt vettem egy látogatáson, és a látogatást ezért csináltuk, milyen célból. Ezt számos képviselő, és most nem feltétlenül csak az Emberi Jogi Albizottságra akarok ezzel rámutatni, számos képviselő úgy tudom elmulasztotta, nem ért ezzel a lehetőséggel, vagy kötelezettséggel, és itt jön a probléma az, hogy az egyik fő problémája az Európai Parlamentnek valószínűleg az, hogy a számunkérés, az ellenőrzés nem úgy működött, ahogy kellett volna. Idővel nyilvánvalóan úgy elgurultak ezek a labdák, hogy így fogalmazzak, hogy nagyon egyre nehezebb ezeket összeszedni.
Milyen változtatásokat javasol az elnök Metsola, és mennyi ezeknek a realitása?
Van egy ilyen vita, hogy ha azok a javaslatok, amiket most Metsola tett előterjesztett az Európai Parlament előkeike rekordgyorsasággal, nyilván előre menekülve és védve a megcsappant hitelességét a saját ugye, intézményének, 14 pontos tervet terjesztett elő. Erről azért úton belső viták vannak, hogy ha ez mindez teljesült volna már eddig is, akkor mennyiben lehetett volna megelőzni egy ilyenfajta korrupciós esetet. Valószínűleg nem lehetett volna teljesen megelőzni, hiszen ez sokszor embereken múlik, és nem lehet minden képviselő mellé odaállítani egy testőrt sem, vagy egy rendőrt sem, egy csendőrt sem természetesen. Tehát ilyenek mindig előfordulnak. A kérdés az, hogy ez mennyire valóban elharapózott gyakorlat, ezt már ki fog talán derülni, vagy pedig nem, majd meglátjuk. De a lényeg az, hogy azért az Európai Parlamentnek van bőven adóssága, és egyetértek azokkal a megállapításokkal, amelyek azt mondták, hogy az Európai Parlamentnek is azért a saját házatáján is söpögetnie kell. A parlament gyakran szeret leckésztetni másokat, és az Európai Parlamentnek alapvetően a Metsola tervezett, ezeknek a vadhajtásoknak a lenyírbálására vonatkozik. Miről van szó? Mi az, amik a legnagyobb hiányosság a pillanatnyilag? Az egyik nagy hiányosság az, hogy a jelenlegi szabályok tulajdonképpen nincsenek világos és szigorú szabályok arra vonatkozóan, hogy egy volt parlamenti képviselő mit tehet meg és mit nem. Ugye a volt parlamenti képviselők egy ideig kapják a fizetésük egy részét, ez egy ilyen lelépési díj, úgy fogalmazunk, elég nagyvonalú, és a Metsola terv szerint a jövőben viszont, amíg kapják ezt a pénzt, addig nem is lobbizhatnának igazából másoknak. Ugye ez úgynevezett revolving door-nak nevezik az Európai Unióban, és általában az angol szász nyelvkultúrában, ami arról szól, hogy ez a forgóajtó így van, tehát hogyha valaki, pedig az Európai Bizottsági biztosokkal is előfordult ez, ha valaki kilép az Európai Bizottság, lejár mondjuk a mandátuma, akkor nyilvánvalóan nagyon furán venni ki magát azt, hogy a következő nap átülne mondjuk egy olyan lobby cégnek a székébe, vagy igazgató tanácsába, amelyet önmaga is ellenőrzött korábban a korábbi állásánál fogva. Szóval ilyeneket ki kell szűrni, az Európai Bizottság tette a kísérleteket, nem teljes sikerrel egyébként, tehát itt szigorítani kell a szabályokat. A másik pedig az, képviselőknek a vagyonbevallása, vagy pénzügyi érdekeltségéről szóló bevallás, mindenki teszi ilyet, de ez nem elég részletes, és például nagyon sokszor, sok esetben nem terjed ki arra, hogy a képviselőknek, mint kiderült a negyedüknek, legalább 25%-uknak van másodállása, és onnan kapnak szintén pénzeket. Nyilván ez sem tartható, ez a fajta gyakorlat sem. Hát jövőben erre is oda kell figyelni. Aztán a problémának a most leginkább kibukó része az, hogy harmadik országok diplomatái, kormányai hogyan tudják megkörnyékezni, megkeresni a képviselőket. Na most azért látni kell, hogy az Európai Unióban van egy lobby nyilvántartás, amit létrehoztak. Ebbe való regisztráció viszont nem kötelező egyelőre mindenki számára. Az igaz, hogy egyes intézményeknél, az Európai Bizottságnál vannak arra vonatkozóan korlátozások, hogy valaki nem regisztrálta be magát, nem tüntette föl magát különböző adatokkal természetesen ebben a regiszterben, ebben a nyilvántartásban, akkor vele nem állnak szóba. Az Európai Parlamentnél azonban ez sem működik így. Ezért egyébként maga az Európai Parlament javaslatot tett, az Európai Parlamentnek van egy javaslata, amit egyébként még von der Leyen bizottsági elnök is megígért korábban, hogy létrehoznak egy ilyen etikai testületet, ami azért lesz majd, és ez is része a megszólalt tervezetnek, ami azért lesz felelős, hogy meglegyen az ellenőrzés része is, hogy ne lehessen szóba állni olyan emberekkel, olyan szervezetekkel, amelyek a nyilvántartást kerülik, mert hiszen nem lehet tudni róluk, hogy milyen idegeket képviselnek valójában.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!